Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi előkészítő alkalmunkat, Isten tiszteletünket kezdjük énekszóval, énekeljük az új énekes könyvünkből a 234. számú énekünk első és ötödik versét. A 234. számú énekünk első verse így kezdődik: Emlékezzél Úristen híveidről. Folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, és imádságos szívvel várjuk a mi üdvözítőnket, a mi megváltónkat. Várjuk, hogy most este is találkozhassunk vele. Így énekeljük a 376. számú énekünk 5., 6. és 7. versét. A 376. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát az égi honnak ajtaját. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos a nevednek a jelentése, hogy Te Immánuel vagy a mi számunkra, és úgy szeretnénk ennek a jelentését újra és újra átélni, megerősödni benne, hogy velünk az Isten. És Urunk, arra készülünk most, ebben az adventben, hogy újra átéljük ezt, hogy Te eljöttél, hogy Te lehajoltál, hogy Te valóban nem hagytad azt, amit, ahogyan énekeltük, sárból formáltad, hanem drágának tartottad a mi életünket, és megváltottál minket. Urunk, azért vagyunk most itt ezen az estén is, hogy Te rád figyeljünk, hogy megértsük, hogyan vagy most velünk, hogy meglássuk, mi az, amit nekünk mutatni szeretnél, mi az a világosság, amire szükségünk van. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy kiszakíthattuk az időnkből ezt az órát, és köszönjük, hogy nem csak mi jövünk el a te házadba, hanem te is itt vagy, és te is szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy te ismered azt, hogy miből jövünk most. És azt is köszönjük, hogy te ennek megfelelően készítetted el azt az üzenetet, amivel most erősíteni, bátorítani szeretnél minket, vagy akár vigasztalni. Kérünk azért, hogy amikor benne vagyunk ebben az adventi várakozásban, úgy hadd tudjunk valóban megérkezni te hozzád, valóban felfigyelni arra az örömhírre, amit ez az ünnep is hirdet. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy így jöjj el most közénk, és elevenítsd meg a mi életünket, attól, hogy a te szavad az ne menjen el a fülünk mellett, hanem olyan drága kincs lehessen a számunkra, amit majd magunkkal vihetünk. Úr Jézus, a te nevedben könyörgünk. Amen. Kedves testvéreim! Ezen a héten gyülekezetünkben, az adventi előkészítő alkalmakon mindegyik este, szerda óta egy-egy bibliai szereplő van velünk, akinek az életén, hitén keresztül megvizsgáljuk azt is, hogy mi hogyan várjuk a megváltót. Olyan emberekről volt szó tegnap és tegnap előtt, akik várták a messiást, várták azt, akit Isten küld szabadítóul. Így volt velünk szerda este Mária, Jézus édesanyjának a hite, az ő várakozása. Tegnap pedig Simeonról hallhattunk, aki egy egyszerű jeruzsálemi hívő volt, aki már akkor találkozott a megváltóval, amikor már megszületett és eljött. És az ő történetéhez kapcsolódik a mai szereplőnk, Anna prófétanő. Róla mindössze három versben olvashatunk a Bibliában, de nagyon gazdag ez a három vers is. Ezt olvasom most Lukács evangéliumának második fejezetéből a 36-tól a 38. versig. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Asér törzséből. Igen idős volt. Csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Kedves testvérek, advent negyedik vasárnapjához közeledünk, és így karácsony ünnepéhez is. Ez az időszak, a várakozásnak az ideje, az ünnepre készülésnek az ideje, annak az ideje, hogy valahogy próbálunk kicsit jobban fókuszálni, arra figyelni, ami igazán fontos, hogy az Úr Jézus eljött értünk. És igyekszünk ilyenkor megérkezni ebbe a nagy ünnepbe, mint az egész világ, szinte az egész világ ünnepel. És sokszor halljuk, hogy az ünnep úgy lesz igazi, úgy lesz igazán értékes a mi számunkra, hogyha felkészülünk rá. Talán ismerjük Szabó T. Annának a versét, hogy az ünnep azé, aki várja. És legtöbbször úgy értjük ezt a felkészülést, úgy éljük meg ezt a várakozást, hogy akkor leszek felkészült az ünnepre, ha mindent sikerül elrendeznem az életemben. Sőt, ha a gondjaimat is egy kicsit le tudom tenni, és félre tudom rakni. És megpróbálok az ünnepnek az üzenetére, annak a szépségére figyelni, remélve, hogy majd kicsit felemel. De ennek az időszaknak, ennek a várakozásnak a végén járunk már, és talán nem csak rám igaz az, hogy ilyenkor már valójában nem is igazán várunk semmit. Persze azt mégis várjuk, hogy legyünk már ott az ünnepi asztalnál, vagy hogyha Isten megengedi, akkor a szeretteinkkel való találkozásban, vagy éppen azt várjuk, hogy legyünk túl ezen az egész felhajtáson és sürgésforgáson. De valójában ezekben a napokban inkább legtöbbször arra figyelünk, hogy ne essünk szét az utolsó pillanatokban. Még néhány vásárlás, ajándékkészítés, néhány találkozás, hogy békességben váljunk el azoktól, akikkel már idén nem találkozunk, és sorolhatnánk még, hogy mi minden tudunk belezsúfolni ebbe az utolsó egy hétbe az adventben. De várunk-e még valamit? Vagy inkább így mondom, várunk-e még Istenre ebben az időszakban? Készül-e a szívünk arra, ami előttünk van? Készülünk-e arra, hogy ő eljön hozzánk? Ma este egy olyan asszonyról lesz szó, aki várta Izrael megváltását, és ezen kívül nem is nagyon tudunk meg többet róla, de az élet történetét azért röviden elmondja nekünk Lukács. De miért fontos ő, és miért nem olvasunk máshol is a Bibliában róla? Lukács az evangéliumának a bevezetésében arról ír, hogy ő igyekezett minden hiteles információt összegyűjteni, ami Jézus történetében fontos, ami mindenképpen megjegyzésre méltó. És ebben a történetben, Jézusnak a történetében is úgy helyezi el Annát, mint egy riportban egy szent tanút. Mint aki tanúja volt annak, hogy Jézus Krisztus eljött. Röviden, lényegre törően elmondja, kicsoda ő, és hogy hogyan kapcsolódik ahhoz a fontos eseményhez, ami Jézusnak a megszületése. Először tehát mi az, amit megtudunk Annáról, és miért fontos az ő említése? Ahogyan olvastam, leírja a származását, hogy Fánuelnek a leánya volt, Asher törzséből, és hogy már amikor Jézussal találkozik egy idős asszony ő. És amit még megtudunk az ő élet útjából, az nem éppen a legkívánatosabb, vagy a legvonzóbb életút. Megtudjuk, hogy 7 évig volt házas, és utána pedig évtizedeken keresztül, 84 éves koráig özvegy volt. Senki nem vágyik ilyen rövid házasságra és hosszú özvegységre. Hamar elvesztette a férjét, és nem házasodott újra. Bár nem tudjuk, hogy hogyan halt meg a férje, de sejtjük, érezzük, hogy tragikus halálról lehet szó. Nem említi Lukács azt, hogy lettek volna gyermekeik, és arról már lehet, hogy hallottunk, hogy akkoriban, hogyha valaki megözvegyült, mindig az özvegyről a legközelebbi rokonok viseltek gondot, mivel önmagukat nem igen tudták eltartani, tehát anyagi értelemben se volt ez egy egyszerű történet Annának, egy egyszerű fordulat, egy nehéz sorsot látunk itt. És persze viszonylagossá lehet tenni ezt a sorsot, mondhatjuk, hogy az idő minden sebet begyógyít, és hogy biztosan ő is túltette magát néhány év alatt a veszteségén. Azonban, hogyha együttérzőek vagyunk, akkor tudjuk, hogy minden veszteség más és más. Ha mi magunk veszítettünk már el valakit, akkor tudjuk, hogy senkit sem lehet pótolni. Az egyik teológiai tanárom úgy szokott fogalmazni, hogy a hiány az megmarad, csak körbenövi az élet. Nyilván Anna is megtalálta a módját, hogy eltartsa, vagy eltartassa magát, de nem ez a lényeg. Persze ez neki fontos volt, de nem ezért említi Lukács. Nem azért, hogy csak elszomorodjunk, hogy milyen élettörténetek vannak, hanem a hite miatt említi őt. Azt olvastuk, hogy nem távozott el a templomból, hogy nem hagyta el a templomot. Anna nem hagyta el Istent. És nem arra kell itt gondolni, hogy többé nem jött ki a templomból, hanem beköltözött oda, hanem hogy az élete része maradt az Isten tisztelete. És nem hagyta el a hitét, hanem azzal a tragédiával, ami az életében történt, azzal együtt maradt Isten közelében, és azzal együtt kapcsolódott hozzá. A hiányával, a megtörtségével kereste Istent. Kedves testvérek, én örülök, hogy ennek az asszonynak az életéről és a hitéről hallhatunk az idei adventben. Mert talán tudunk hozzá kapcsolódni. De persze, mint minden bibliai személynél, nem az a fontos, hogy minden szempontból azonosulni tudjunk vele, vagy az ő életének az eseményeivel, mert nem csak akkor taníthat Isten egy-egy példán keresztül, hogyha hasonló utat járunk be, hanem azért örülök, hogy előttünk van az ő élete, mert mindnyáján értünk már át veszteségeket. Nem véletlen valószínűleg az sem, hogy például az idei Oscar gálán a legjobb filmnek járó díjat egy olyan film kapta, aminek a központi témája az a veszteség, az a gyász, hogy hogyan dolgozzák fel ezt közösségek. És az utóbbi majdnem két évben sokan élhették azt is át, hogy hirtelenséggel veszítettek el akár számukra kedves személyeket, akár a korábbi életvitelüket, vagy az élethez való hozzáállásukat. Tehát mindannyiunkat értek változások. Ha több szempontból meg is szokhattuk már ezeket a változásokat, a bizonytalanságot, vagy az idegesítő kellemetlenségeket, akkor is hordozzuk magunkban ezeket a hiányokat, ezeket a veszteségeket, töredezettségeket. És ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor beismerjük, hogy ebbe az idei adventbe is meg lehet, hogy ezzel együtt érkezünk meg, és ha várunk még valamiben Istenre, akkor ezekkel együtt várunk rá. Milyen csodálatos Isten ígéje, hogy elénk hozza ezt az asszonyt, aki a saját nehézségeivel ott maradt Isten közelében. Nem hagyta el a templomot. De mielőtt idealizálnánk ezt a képet, és azt mondanánk, hogy ő tökéletesen feldolgozta az ő nehézségeit, addig azelőtt gondoljunk bele, hogy ez a kapcsolódás neki sem lehetett mindig könnyű. Nem azt írja Lukács, hogy örömmel dicsérte Istent éjjel és nappal, hanem azt, hogy nem hagyta el. Akár dühös, akár csalódott, akár csak fásult volt, de mindezt Istennel osztotta meg. És milyen jó lenne, ha mi is ennyire őszintén és leplezetlenül és kitartóan, mondhatni makacsul, élnénk meg Istennel való kapcsolatunkat. Ha nem gondolkodnánk úgy, hogy majd akkor Istenhez fordulok, hogyha elrendeztem azt, amihez erőm van, ha majd sikerült kibékülnöm, ha sikerült lenyugodnom, ha sikerült elfogadnom azt, ami történt, hanem már úgy, ahogyan vagyunk, Istenhez menni. Mert emberi életünknek ez a legnagyobb kiváltsága, hogy életünk teljességét Isten színe előtt élhetjük meg. annak hiányosságaival együtt is. Tegnap Simeonról hallhattunk, aki várta Izrael vigasztalását, így fogalmaz Lukács, és annáról is elmondja, hogy azok között volt, akik várták a megváltót. De hogyan várta ő? Azt olvassuk, hogy böjtölt, imádkozott és szolgált. Három egyszerű cselekvés, és könnyen el is pakolhatnánk, elvihetnénk magunkkal ezt, hogy igen, a keresztény életben ezek fontosak, az imádság, a szolgálat, a böjt, és hát nyilván akkor az adventben is ezekre fontos odafigyelnünk. De mielőtt ezt így letudnánk magunkba, menjünk a mélyére, és gondoljuk végig, hogy miért fontos megint csak, hogy Anna így várta a megváltót. Miért írja le ezt Lukács? Emlékszünk, hogy ő csak azt írja le, ami a legfontosabb. Ha visszagondolunk arra, hogy Annának milyen hatalmas hiányai lehettek, akkor megdöbbenhetünk, hogy mégis hogyan lehetséges az, vagy hogyan képes arra, hogy ő még böjtöljön. Miért böjtölő? Vajon olyan böjt ez, mint ami a zsidóknak szokásuk volt, hogy a gyásznak az egyik formája, a gyásznak a jele volt? Nem valószínű, mert valóban Lukács egy hosszú időszakot említ. Ha viszont azt nézzük, hogy Anna így várta a Messiást, hogy böjtölt, akkor sokkal inkább arról van szó, hogy helyet készített annak, akit várt. A hiányai ellenére még volt olyan, amiről tudott lemondani, hogy valami fontosabbnak, hogy valami igazán értékesnek legyen hely az életében. Nagyon szép bibliai kifejezéssel mondhatnánk azt, hogy megüresítette önmagát. És ez a várakozás töltötte be. Várta, hogy Isten töltse majd be az ő szükségleteit, az ő hiányait. Valóban nem lehet úgy várni valakire, vagy valamire, hogy annak nincsen hely, nincsen helye. Tegnap a feleségem említette, hogy az őszi szünetben meghívtuk magunkhoz vendégségbe néhány rég látott barátunkat, és azt is elmondta, hogy mennyire vártuk ezeket a találkozásokat. Ebből csak egy részletet hadd emeljek még ki, mégpedig az asztalunkat, mert mi alapvetően az asztalunk körül éljük az életünket, nem csak ott szoktunk étkezni, enni, hanem az asztalnál is dolgozunk, ott készülünk fel a feladatainkra, de sokszor ott beszéljük meg a legfontosabb dolgainkat is. És ezért többnyire félig meddig tele is van mindenféle dologgal az asztalunk. Így amikor a barátainkat vártuk, akkor ez volt az egyik elsődleges teendő, hogy elpakoljunk róla. Mert nem mondhattuk volna nekik azt, amikor megjöttek, hogy de jó, hogy itt vagytok, már nagyon vártunk rátok, és üljetek le valahova az asztal csücskére, vagy ahol elfértek a tányérotokkal. Mert akire várok, annak helyet készítek. Az elsőbséget élvez mással szemben. És milyen megnyugtató, hogy nem csak mi készülhetünk így egyfajta böjtel Jézusra, hanem Jézus is így viszonyul hozzánk. Mikor húsvét előtt Jézus búcsúzik a tanítványaitól, akkor azt mondja nekik, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az Atya házában. És ott fogok majd várni rátok. Mert azt szeretné Jézus, hogy ahol ő van, ott legyenek azok, akik benne hisznek. Ő helyet készített nekünk, és benne ott van ez a vágy, hogy legyen nekünk helye nála. És ott van-e bennünk is ez a vágy, hogy én ott legyek, ahol Jézus van. Hogy ő legyen ott, ahol én vagyok az életemben. Ez tehát a böjt. De a böjtölés mellett Anna imádkozott is, vagy hogyha pontosabban akarjuk fordítani, akkor könyörgött. Elgondolkodtam azon, hogy vajon miért könyörgött Anna. És nem is csak az, hogy mit kérhetett Istentől, hanem hogy miért, mi indította őt arra, hogy imádkozzon. Nem az a fontos, hogy mit kérünk az imádságban, hanem hogy ez milyen hatással van ránk, hogy miért kezdünk el imádkozni. És így elgondolkodtam azon is, hogy én miért szoktam könyörögni. Mostanában egész sok olyan történés jutott el hozzám, amik miatt elkezdtem könyörögni másokért. És ez talán az egyik legáltalánosabb keresztény reakció, hogyha megtalálnak minket egy teherrel, egy nehéz történettel, akkor azt mondjuk, hogy imádkozom érted. És amennyire szép, hogy ez természetessé tud válni, olyannyira ki is tud üresedni. Pedig Istentől kapott lehetőségünk és feladatunk a könyörgés. Kálvin János azt írja, hogy Istennél készen van minden ajándéka, amit nekünk akar adni, de ő minket is be akar vonni ebbe a megajándékozás folyamatába. Hogy egy kicsit sánta hasonlattal ezt szemléltessük, mindannyian ismerjük, hogy milyen komplikált tud lenni akár egy-egy karácsonyi ajándékozás. Hogy van, aki annak örül, ha kitalálják, hogy mire vágyik, és meglepetést kap. De én úgy gondolom, hogy ez a ritkábbik eset, és általában inkább az történik, hogy megkérdezzük egymástól, hogy mégis minek örülne. Vagy egyszerűen megjegyezzük azt, amikor megosztja valamilyen szükségét, vagy meghalljuk, amikor valamire vágyakozik a másik. Valahogy így van ez az imádsággal és a könyörgéssel is. Legyinthetnénk és mondhatnánk azt, hogy Isten úgy is tudja, mire van szükségem. Nem is kell kérnem tőle. De akkor így a lényegét veszítjük el az imádságnak, mégpedig azt, hogy ez a kapcsolatról szól, annak az erősödéséről. Hogy az imádság nem a kívánságok felsorolásáról szól, hanem arról, hogy párbeszédben maradok a világ teremtőjével és az én Urammal. És így nem felejtem el azt, hogy minden jót egyedül Istentől várhatok. Azt pedig mondhatjuk így is, hogy a haba tortán, vagy a külön öröm, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten megad valamit, amit kérünk tőle, és megtesz olyat is, amit mi lehetetlennek hittünk. A könyörgés az Istenhez kapcsol minket, és a bizalmunkat erősíti. Végezetül Anna várakozásáról, hitéről megtudjuk azt is, hogy ő szolgálva várta a megváltót. Mivel szolgált ő? Mindazzal, ami eddig elhangzott, a bőjtjével és a könyörgéseivel. Nem hagyta el a templomot, vagyis azt a közösséget sem, akik a templomban gyűltek össze. Másokért imádkozott, és másokért bőjtölt. Meghallotta azoknak a sóhajtásait, akik a terheikkel mentek a templomba. És nem csak a papok szolgáltak és könyörögtek ott ezekért az emberekért, hanem ez az idős özvegyasszony is. És az ő neve maradt fenn. Kedves testvérek, többször hallottam már azt a panaszt, és nem csak idősebb testvérektől, hanem fiataloktól is, hogy én nem tudok mivel szolgálni a gyülekezetben. Hogy szerintem nincsenek olyan képességeim vagy ajándékaim, amik szerintem hasznosak lennének. És nagyon sokszor így fejezték be, akik ennek a fájdalmát élték, hogy legfeljebb én csak imádkozni tudok másokért. Legfeljebb. Mondhatjuk igen azt, hogy legfeljebb. Mert valóban ez a legfontosabb szolgálat. Az imádság az nem a tehetetlen embernek a pótcselekvése, hanem a Krisztus követőnek az elsődleges feladata. Ne kicsinyeljük le, és ne érezzük rosszul magunkat, amikor valakinek csak annyit tudunk mondani, hogy imádkozok érted. Mert amikor másokért imádkozunk, akkor azt a feladatot vállaljuk, amit Jézus Krisztus is értünk végez. Ő közben jár érettünk, kimondhatatlan könyörgésekkel hordoz minket. Nem elhanyagolható ez a szolgálat. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És több olyan példát tudnék mondani az elmúlt időszakból is, amikor azért láttam áldást vagy fellendülést egy-egy gyülekezetben, egy-egy közösségben, mert voltak, akik imádkoztak érte, imádkoztak a lelkészért, a gyülekezetért, azért, hogy az ige szóljon és élő legyen, pusztán azért, mert elkezdtek imádkozni érte. Összefoglalva tehát, Anna élete nem egy megtört vagy kiüresedett élet, hanem egy gazdag élet. Olyan gazdag, hogy tudott lemondani, tudott még helyet szorítani másnak, tudott böjtölni, és tudott másokért imádkozni, sőt, ahogy olvastuk, meg tudta osztani a legnagyobb kincset, amit csak ember kaphat, az örömhírt, hogy Jézus eljött. Isten igéje így azzal bátorított minket ma, Anna történetén keresztül, hogy akár hogyan vagyunk is most az adventben, az ünnep előtt, Istennél van így helyünk. Úgy, ahogy vagyunk, ő vár ránk. És erősített minket, hogy nekünk sem hiába való rávárni, neki helyet készíteni az életünkben, és közben ő tud nekünk erőt adni ahhoz, hogy mi is hordozunk másokat. Amen. Fennállva folytassuk imádságunkat. Drága Úrunk, köszönjük, hogy hallhattuk az örömhírt, hogy hallhattuk, hogy Te vársz ránk, és köszönjük, hogy nem úgy vársz ránk, hogy minden része az életünknek el legyen rendezve, hogy minden dolgunk felől békességünk legyen, még csak nem is úgy, hogy ne érezzük bűneinknek a súlyát, hanem mindennel együtt, ahogyan most vagyunk, úgy jöhetünk eléd. És köszönjük, hogy Te most nem arra akartál minket noszogatni, hogy ebben az utolsó egy hétben, az ünnep előtt még próbáljunk a hitünkben, a lelki életünkben is mindent eligazítani és teljesíteni, hanem köszönjük, hogy csak bátorítani szerettél volna minket, hogy mi megszólíthatunk téged, hogy nem hiába valóak az imádságaink, hogy nem gyenge próbálkozás az, amikor könyörgünk másokért, hanem te figyelsz a mi szavunkra, és válaszolni akarsz. Köszönjük neked, hogy pontosan azért lehetünk ebben az adventben, mert érezzük, hogy szükségünk van rád, és várjuk azt, hogy betöltsd a mi szükségeinket, a mi hiányainkat. És Úrunk, azt is látod, hogy amikor így várakozunk, akkor sokkal nehezebb arra figyelni, mi az, ami megvan, mi az, ami rendben van, amiért hálát lehet adni, és sokkal nehezebb, sokkal könnyebb arra figyelni, mi az, ami még nincs meg. Úrunk, köszönjük, hogy ma hallhattuk, hogy a legnagyobb kincs az már a miénk, hogy ismerhetünk téged, hogy tudhatjuk, hogy te már eljöttél, hogy te már letetted az életedet értünk, hogy már örök életet adtál nekünk. És kérünk azért, hogy hadd éljük meg ennek teljes gazdagságát a hétköznapjainkban, és ebben az ünnepi készülődésben, hogy milyen gazdagokká tettél minket, hogy gazdagokká tettél és teszel minket, akkor is, amikor mi veszteségeket élünk meg. Köszönjük neked, hogy te elhordozol minket, és könyörgünk azért, hogy valóban akik most a legfájóbban élik meg a hiányaikat és az erőtlenségeiket, hogy ők hadd tapasztalják meg, hogy te ma is szabadító vagy, hogy te ma is gyógyító vagy, hogy te nem mentél távolabb tőlünk, nem hagytál el minket, hanem velünk maradtál, hogy velünk az Isten, Add ennek a boldog tapasztalatát azoknak, akik most szenvednek, és add, hogy mi is ebben eszközeid lehessünk azokkal a ajándékokkal, amiket nekünk adtál. És kérünk, hogy mégis te tedd áldottá számunkra ezt az adventet, hadd legyen erünk arra, hogy helyet készítsünk neked, hogy ne csak az asztal széléhez ültessünk le, hanem tényleg tiéd legyen a főhely az életünkben. Ezért könyörgünk, így hívunk és várunk, és áldunk téged azért a szeretetért, amit megmutattál, és újra megmutatsz nekünk az életünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 385. számú dicséretünk összes versszakát, 385. számú énekünk így kezdődik, szép hajnalcsillag, ragyogj fel!